műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kiskunhalason FM 102,7.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Beslin Anita.
Csak ugyan nyelvről, zenéről, irodalomról is van, hogy képzőművészetről szólunk szerdánként a Felfedezőben. Ezúttal viszont témánk a film, hiszen június 16-án lett volna 96 esztendős az Oscar-díjas operatőr Zsigmond Vilmos, akinek a neve fémjelez egy szegedi filmes találkozót, egy nemzetközi operatőrversenyt. Ezt a seregszemlét idén májusban is megtartották a szegedi belvárosi moziban. Köszöntöm Önöket! Magazinunkban erre az eseményre tekintünk vissza, és a filmes szakma világába kalauzoljuk Önöket. Szabó Éva Andrea, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál művészeti vezetője, Szabó Gábor, Balázs Béla díjas érdemes művész kitüntető díjban részesítette, mert hogy ez a 10 év nélküle nem jöhetett volna össze, ahogy mondta a díjátadón.
Gábor volt az első, aki az ötlet mellé állt. Ugye egy ötlet megszületett, és amikor itt volt Zsigmond Vilmos szülőházának az emléktábláját felavatni, ő mondott beszédet, akkor mi elmentünk egy halászlére utána, meghívtuk ebédre, és akkor félénken elmondtam neki az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen fesztivált alapítanánk. Ott volt még egyébként a Filmművész Szövetség titkára, illetve az Artmozi Egyesület akkori elnöke is, és hát mindhármuknak tetszett az ötlet, és így indult.
És azóta eltelt 10 esztendő, és bár tudom, hogy nehézségekkel, de életben maradt a fesztivál, és most a rekordszámú nevezés is bizonyította, hogy rangja van szerte a világon.
Az biztos, hogy az operatőrök figyelnek ránk. Mindig fejlődünk egy kicsit, és egy pár éve már egy nemzetközi oldalon, az úgynevezett filmfrivéjén keresztül lehet hozzánk pályázni, és számon tartanak minket, hiszen tényleg minden földrészről és eldugott országokból is kapunk versenyfilmeket. Tehát ez nagyon jó érzés. Mindig van hova fejlődni természetesen. Vannak országok most is, ahonnan nagyon sok nevezést kapunk, viszont van olyan, ahonnan kevésbé. Tehát azért még egy kicsit kutakodnunk kell ez irányban is.
Hogyan fejlődött ez a fesztivál?
A tanúságokat levonva egy kicsit mindig változtatunk, egy kicsit mindig alakítunk. Kezdetben például volt kísérleti filmkategória, viszont annyira keskeny most már a mesdje, a rövid film, rövid dokumentumfilm, kísérleti film, animáció, szóval, hogy ezek a műfajok keverednek, úgyhogy most már tulajdonképpen egy rövid film kategóriánk van, amit eléggé kitágítottunk, tehát mindenféle műfajú filmet befogadunk, illetve pár éve a videoklip kategóriát vezettük be, ami nagy népszerűségnek örvend, hiszen a mai videoklipek már nem úgy vannak, még biztosan a mi gyerekkorunkban úgy volt, hogy kiállt az énekes, és akkor azt mutatták, hogy ő hogy és milyen szépen énekel, tehát most már egész történeteket és filmeket kerekít egy-egy dal köré, és komoly társadalmi mondani valója is van olykor a klippeknek.
Az idei versenynek mi a tanulsága? Voltak-e zökkenők, vagy most már minden olajozottan megy?
Elég sok minden most már olajozottan megy, amiben nagyon nincs szerencsénk az az időjárás, és ez a szegedieknek lett volna egy szép ajándék, hogy idén 40 éves a Szerelem első vérig című film, aminek döntő részét itt forgatták Szegeden és a Móra Ferenc Múzeumban, annak a lépcsői a kő oroszlánon ült a fiatal szerelmes pár, és itt szerettünk volna egy nagyszabású, nagyvászon vetítést tartani, egy csillagfényes mozit, és sajnos az időjárás közbeszólt, bent a múzeumban tudtuk megtartani, ami természetesen így is jó volt, de azért közel sem tudott annyi embert vonzani, viszont itt volt még Horváth Péter is a film egyik rendezője, úgyhogy jó hangulatú este volt az is.
Most a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál zsűri elnöke, Szabó Gábor, Balázs Béla díjas érdemes művész mesél a seregszemle névadójáról, s persze arról is, hogy mi minden foglalkoztatja a ma film készítőit, mennyire változott az operatőrök eszközhasználata és látásmódja.
Én dolgoztam a Vilmossal együtt egy hosszú-hosszú forgatáson keresztül elég háborús körülmények között szó szerint, és nagyon-nagyon közeli kapcsolatba kerültünk egymással, és én egyrészt tudtam azt, hogy a Vilmosnak milyen sokat jelent Szeged, másrészt azt is tudtam, hogy mennyit jelent az operatőri munka, meg nagyon-nagyon szerette pártolni a fiatal operatőröket, meg hát ez a mozi, szerintem ez indította előt azon az úton, hogy ő filmes lett, mert itt lógott gyerekkorában, és minden filmet megnézett, és aztán innen határozta el, hogy fölmegy a fővárosba, és ott elkezdi ezt tanulni. Úgyhogy biztos voltam benne, hogy a Vilmos nagyon-nagyon örülne annak, hogy az ő szülővárosában, az ő nevével ebben a moziban egy nemzetközi operatőri filmfesztivál lenne. És aztán ugye a családdal, mert én a feleségét is ismertem, és a Szuzannal is beszéltünk erről, hogy mit szól hozzá, és ő is, meg a Vilmos unokája is szintén nagyon erősen támogatta ezt, sőt, kaptunk támogatást az Amerikai Operatőrök Egyesületétől, amiben a Vilmos ilyen vezetőségi tag volt, meg ilyen szimbolikus figurává vált Amerikában, tehát ott az amerikai operatőrök, ha meghallják a nevét, akkor hihetetlen tisztelettel beszélnek róla.
De mit válhatott ő ilyen sztárra odakint?
Nagyon sok mindent vitt innen Magyarországról, olyat Amerikába, ami ott korábban nem volt. Tehát én most például tanítottam egy nemzetközi operatőri képzésben olyan operatőröket, akik a világ minden országából jöttek, tehát India, Kanada, Afrika, nem tudom, Szerbia, bárhonnan, és kb. 3-400 jelentkezőből válogattuk ki őket, olyanokat, akik már elvégezték az alap egyetemi képzést, tehát a BA szakot operatőrségből, és szeretnének egy mesterszakot is. És felvételiztettük ezt a 300 jelentkezőt, és 24-et vettünk belőlük föl, és elég nagy áttekintésem lett abból, hogy milyen is a világon az egyetemi operatőri képzés. És meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon fölértékelődött a szememben az, amit mi itt csinálunk. Ugyanis technikai szinten nagyon-nagyon képzetten érkeztek ezek a fiatalok, de alapvető dolgokat, hogy a kamerával hogyan lehet történetet mesélni, és hogy milyen eszközei vannak egy operatőrnek vagy a kamerának arra, hogy ő megsegítse ezt, vagy azt az állapotot, amiben éppen a szereplő van, vagy egy érzetet hozzon létre a nézőben, amit szeretnénk. Tehát egy csomó olyan nem tudatos és nem a szavak és a dialógusok szintjén eljuttatott információ, hanem inkább olyan emocionális dolgok, amik a nézőben nem úgy érkeznek meg a fején keresztül, hanem valahol a gyomrán keresztül érkeznek be. És nem is tudatosodnak benne, csak hatnak, mint a filmzene, vagy mint egy atmoszféra. És ezekről a dolgokról, amikről akkor elkezdtünk velük beszélni, de tényleg olyan szinten, ahogy nálunk a BA szakosokkal az első évben, ez hiányzik általában az operatőrök képzéséből, és a Vilmos meg a Kovács Laci, akivel ők osztálytársak voltak, ők együtt mentek ki Amerikába, együtt kezdtek, és hihetetlen testvérként támogatták egymást egész életükben. Ők mind a ketten attól lettek annyira sikeresek, de hát különösen a Vilmos, hogy ők tudtak valamit, amit az amerikai operatőrök nem tudnak. Tehát, hogy ők nem csak a képben gondolkodtak, hanem abban gondolkodtak, hogy a történetet a képpel hogy lehet elmesélni. És pont akkor a legjobb pillanat, ez olyan, mint a hullámlovasok, akiknek ugye nagyon jó pillanatban kell fölkapaszkodni arra a hullámra, hogy az kivigye őket a partig. Tehát, hogy ez a ritmus, ez pont megvolt, mert pont akkor jött be az az amerikai új hullám, akik az a generációs filmrendezők, akik New Yorkban is, meg Los Angelesben is megpróbáltak elrugaszkodni ettől a hagyományos hollywoodi nagyszabású teátrális filmtől és fényképezéstől, teátrális színjátszástól és mindenfajta ilyen súlyos, akadémikus, hagyományos dologtól.
Tehát volt egy kis szirup benne?
Nem is kicsi. De inkább az, hogy nagyon sok sablon, nagyon sok az eszközöknek az ismétlése, és akkor jött ez a fiatal filmes generáció, akiket nagyon megihletett mondjuk a francia új hullám, az európai filmek, a kelet-európai filmek, és ezt hozták oda a Villiék, és akkor ott találkoztak ezzel az igénnyel, és ők elkezdtek nagyon olcsó, szinte ilyen független filmeket csinálni azzal a rendezői generációval, akikből aztán később a ma már nagy nevek lettek. Tehát azokat a Villiék indították el Amerikában, ott az ők is kézikamerácskájukkal.
Most hallgassuk magát, Zsigmond Vilmost, aki a Duna Televízióban mesélt erről.
Kétszemélyes táb voltunk, tulajdonképpen mi mindent csináltunk, mi világítottuk saját magunk, a dolgokat is segítettük egymásba a kamerába, és szóval nekünk nem kellett, nem tudom én, 8 tagú stáb, mint amely az amerikák abban az időben dolgoztak. Mi magunk megcsináltunk mindent. Abban az időben bejött a kicsit egy más stílus, főleg az olasz realizmus után, a filmek valahogy reálisabbá váltak, a világításnak a minősége megváltozott. Kevesebb világítással egy újfajta stílust tudtunk elérni. Ami azt jelenti, hogy ugyanazokat a lámpákat tudtuk használni, aminek sok fénye volt. De ahelyett, hogy mondjuk direktbe világítottuk volna a színészeket, mi azt a lámpát, nem tudom, a plafonra fölirányítottuk, és onnan szórtán jött le. Ami azt jelenti, hogy ilyen szórt fénybe dolgoztunk, ami annak idején az olyan újdonság volt, mert sokkal reálisabb hatást keltett. Szóval ez akkor jött be, és mi szerencsére mi ott voltunk a Lacival készen létben ahhoz, hogy mi bekerüljünk a filmvilágba, és mi már ezt a technikát használtuk, és az öreg Hollywood még mindig a régi technikát használta.
Nekem most lehetőségem volt megnézni itt a fesztiválon azt a filmet, amely Zsigmond Vilmosnak állított emléket, és ön is szereplője volt ennek a filmnek, és nagyon tetszett az, amikor kiderült, hogy úgy dolgoztak együtt, hogy ő a rendező volt, önt pedig operatőrnek kérte fel, és Gábor aggódott, hogy vajon beleszól-e, mit fog csinálni, és Zsigmond Vilmos nem szólt bele az ön munkájába.
Igen, egyébként ezt a filmet még én sem láttam, de csak hallottam, hogy vetítették itt. Ezt én is megkérdeztem a Vilitől, hogy ő hogy írja ki, hogy nem szól bele a képbe. És akkor azt mondta nekem, hogy neki olyan szokatlan ez a pozíció, hogy most az egész stáb terhét, és főleg a színészekkel való munka, ami neki teljesen szokatlan volt, annak a terhét cipeli a vállán, hatalmas stressz volt ez neki, és nagy felelősség, meg nehéz, meg új. És azt mondta, hogy annyira hálás, hogy erre nem kell figyelni az én területemre, tehát hogy ő bízik bennem, és hogy ezt rám hagyhatja, és ezzel nem kell foglalkoznia. Nem kell foglalkoznia többet, mint minden rendező foglalkozik. Tehát minden rendező egy bizonyos szinten beleszól, mert elmondja, hogy mit gondol. Én nekem az nagyon fontos, mert az olyan, mint a karmesternek egy kézmozdulata. Abból értem, hogy ő hogy képzeli el azt a vonó mozdulatot, mondjuk, mert benne van, hogy ő hogy hallja magába. Tehát van nagyon fontos párbeszéd a rendező és az operatőr között, minden esetben, ha az egy nem operatőr rendező, akkor is, és ez a jó, és ez a természetes, de mégis egy óriási szabadsága van az operatőrnek, hogy ebből ő aztán mit hoz létre. Tehát gyakorlatilag létrejött az a teljesen természetes operatőr-rendező kapcsolat. És én megértettem, mert nekem is volt alkalmam sokkal kisebb filmben, de dolgozni rendezőként, és nagyon tanulságos egyébként, mert onnan abból a helyzetből sok minden egész máshogy néz ki, és máshogy látszik, és például operatőrként sokat tanultam abból a tapasztalatból, amikor rendezőként dolgoztam valamiben, hogy miben tudja az operatőr segíteni, vagy nem segíteni a rendező munkáját.
Hogyha most a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválról beszélünk, voltak olyan alkotások, amelyeknek a rendezője és operatőre ugyanaz az ember volt. Nyilván akkor az ő ízlése vonul végig azon az alkotáson, tehát akkor nincs kivel vitába szállni, vagy együtt gondolkodni, de fontos talán az azonos ízlés is.
Szerintem ezek a filmek, ahol ugyanaz az operatőr és a rendező, ezek jellemzően olyan filmek, ahol valaki mondjuk egy szál kamerával a kezében egy dokumentumfilmet forgatni, például a Fődíjas film most egy ilyen film volt, tehát tipikusan nem szokás, hogy nem nagyjátékfilm kapja a Fődíjat, de ez egy annyira erős és annyira izgalmas és különleges dokumentumfilm volt, és ez nem először fordult elő, hogy itt a Fődíjat mondjuk egy kisjátékfilm vagy dokumentumfilm kapja. és ez az ember ez egyedül volt a kamerájával, és életformaszerűen forgatott vele. Tehát nem úgy, hogy most 10-től 8-ig forgatunk, hanem amikor éppen elő kellett venni a kamerát, akkor az legyen az éjszaka közepén, vagy egy egész nap kell, a mocsárban sétálni egy ember után a kamerával a krokodilok között. Tehát ez nagyon durva film volt, és ezt csak így lehet csinálni. Magyar film is volt ilyen egyébként a tavalyi kínálatban, ahol egy operatőr évekre összekötötte az életét a film ének a főszereplőjével, és mint egy ilyen kapcsolt kis bolygó ment utána, és gyakorlatilag észrevétlenné vált a kamerájával, mert annyira megszokta a jelenlétét a szereplő, hogy onnantól kezdve semmi nem volt eljátszva, és semmi nem volt a kamerának szóló gesztus, hanem csak élt teljesen természetesen a kamera környezetében, anélkül, hogy tudomást vett volna róla. És ez inkább ilyen filmekre jellemző. Mi is volt a második fele a kérdésnek?
Az azonos ízlés.
Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan operatőrök, akik valamilyen stílusban, vagy valamilyen fajta képi világban nagyon erősek, nagyon karakteresek, és őket fel lehet ismerni a filmjeikből. Tehát lehet tudni, hogy ez az operatőr csinálta, mert megismerem a képeit, a kompozíciót, a fényét. És van egy másik fajta operatőr, aki kicsit olyan, mint egy kaméleon, hogy minden filmjében egy teljesen más világot csinál meg, vagy a rendezőhöz, és vagy a történethez, vagy a film adott témájához kapcsolódva, mindig valahogy kitalálja azt a képi világot, amit még talán ő soha nem csinált korábban, meg lehet, hogy utána se fog többet csinálni. Ez nem egy könnyű mutatvány tulajdonképpen, hogy az ember valahogy mindig másik alakot ölt, vagy mindig másik személyiséget valahogy meg tudja változtatni a hozzáállását, és a már megszokott rutinjait elfelejteni, és valahogy új szemmel, mint hogyha első filmet csinálna, úgy közelíteni a rendezőhöz is, meg a filmhez is. De ez, mondom, hogy karakter kérdése, nekem ez az utóbbi az, ami izgalmasabb és nagyobb kihívás, és ilyenkor az az ízlés, ami találkozik, az, hogyha erre valahogy képes az ember, hogy szélesebb sávokon tudjon más emberekkel kommunikálni, és amit az egyik rendezővel tudok csinálni, azt eszembe se jutna csinálni egy másikkal, mert egy másik fajta gondolkodásmód ez, és számomra ez egy kihívás és egy élvezet, megtalálni vele azt a közös hangot, meg kibányászni belőle az ő belső képeit, mit lát maga előtt, és így mindent valahogy kiszedni belőle, hogy minél többet tudjak arról, hogy ő neki milyen belül ez a mozi, és hogy akkor abból induljak ki, és az inspirál engem is arra, hogy olyasmi is eszembe jusson, ami magamtól korábban nem jutott volna eszembe. A dokumentumfilmnél az az érdekes, hogy abból tulajdonképpen az operatőr csinál dramatikus anyagot. Mert ugye ott egy olyan esemény zajlik le a kamera előtt, ami megismételhetetlen. Tehát az egyszer történik meg, azt nem lehet visszaküldeni, hogy most akkor még egyszer csinálja meg, mert nem színészről van szó, meg nem hiteles. És abban a pillanatban egy operatőr képes-e úgy nézni azt a jelenetet, mint hogyha azt a néző székéből nézné már a moziban, és ott úgy viselkedni a kamerával, olyan plánba menni, akkor szűkíteni, akkor tágítani a képet, amikor annak a nézőnek, annak a befogadónak a szemszögéből nézve azt így kell közvetíteni, hogy azt szinte előre érezze az ember, hogy ott mi fog történni a következő pillanatban, és egyszerre tudjon mozdulni a szereplővel, és kitalálni azt, hogy például hogy sűrítem az időt, mondjuk, ugye a film az nem mindent mutat végig, hanem egy csomó pillanatot, fázist kihagy. És hogy mi az, amikor megállítom a kamerát, mi az a pillanat, hogy tudok rá egy olyan szemszöget találni, ahol folytatni tudom azt a jelenetet, és onnan, ahonnan megint fontos lesz egy olyan képpel, ami az előző képre rávágható kép, szemszögből, meg a plán, tehát hogy a képméret szempontjából, és hogy mennyire közelről vagy távolról mutatok. Tehát már előre, miközben történik egy picit vágóként is, meg rendezőként is, nem csak operatőrként gondolkozni. Ez például nagyon-nagyon segít szerintem ez a fajta játékfilmes tudás, amit kifejezetten nálunk tényleg a legtöbb magyar operatőrnél létező kialakult készség. Ugye sokszor a rendezők azok, akik maguk szerzői filmeket csináltak, és maguk írták a forgatókönyvet, és írói oldalról érkeztek a filmkészítésbe. És ott az operatőr volt az, aki egy rendező által megrendezett, idézőjelben színpadi jelenetet, utána kitalált, hogy az hogy nézzen ki a filmen. És rá kényszerültek az operatőrök nálunk, hogy tovább gondolkozzanak a rendező fejével, és szerintem ez az a készség, mert az amerikai filmkészítésben ez teljesen máshogy működik, mert ott sokkal kevesebb a szerzői film, és sokkal erősebben alakult ki az a rutin, ahogy ott feldolgozzák a jeleneteket, amitől mi meg általában óckodunk, hogy mi egy ilyen filmfeldolgozási sablont vagy rutint alkalmazzunk, mint egy ilyen előírást, tehát ettől menekülünk pont, hogy nehogy már. Az Emmanuel Lubezki, aki az egyik leghíresebb operatőr, most ő egy ilyen világsztár, és a Cuarón mexikai rendezőnek a filmjeinek az operatőre mondta azt, hogy érdekes dolog az, hogy így az amerikai filmeket nézve sokszor azt látja az ember, hogy mindegy, hogy vígjátékot lát, vagy egy thrillert, vagy egy társadalmi drámát, mint hogyha mindig ugyanazt a filmet látná, mert ugyanazokat a képeket ismételgetik. És ezt nem szeretné az ember.
Szabó Gábor Balázs Béla díjas érdemes művészt, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál zsűri elnökét hallották. Tóth Zsolttal helyet foglalunk itt Zsigmond Vilmos fotójának közelében. Díjat kapott, amire méltán büszke.
A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Operatőr Fesztiválon a Magyar Operatőrök Hete programba beválogatták a Föld és Hold című játékfilmet. 3x kb. 35-40 perces részből áll a film, 3 különböző történelmi korszakban. Minden epizód kb. 7-8 napig forgott, ugyanis ez egy ilyen úgynevezett társadalmi finanszírozású film volt nagyon alacsony költségvetésből, de a rendező Buvári Tamás, akivel már 2000 óta dolgozom több filmben, ő találta ki azt, hogy a különböző történelmi korhoz különböző formát keres, és 3 különböző operatőrt kért fel. Az első epizód a forgatókönyv szerint 1945-ben játszódik, amikor kollektív bűnösség alapján a német kisebbség egy részét kitelepítették, és egy német származású fiatal lányról szól, az ő drámáját követi nyomon az első epizód, ez fekete-fehér. Super 16-os analóg filmre forgatták, azért, hogy pontosabban idézze meg a kor hangulatát. Főszereplője Buvári Lilla.
Operatőre?
Operatőre pedig Kovács Klaudia volt. Lovasi Zoltán operatőr kollégám és barátom forgatta az 1980-as években játszódó részt, amely egy erdélyi magyar házaspár a 80-as, 90-es években Magyarországra költözésének káváriáját és sorsát követi nyomon. Az én epizódom a 3. epizód volt, ami a 2020 utáni években játszódik. Ennek a főszereplője egy elvált hölgy a nagylányával, aki a jobb élet és a boldogulás reményében Magyarországról Ausztriába költözve keres munkát magának. Egyébként táncosnőként dolgozik, és kb. Ilyen 40-55 év közötti. És ennek a munkakeresésnek és a megpróbáltatásoknak sorát követi nyomon a film. Két epizód ugye digitális technikára forgott, de mégis megpróbáltuk jelenetfeldolgozásban, meg utómunkában elkülöníteni karakterben a 80-as éveket és a 2020-as éveket.
Nyilván az ember szeretné, hogyha másnak is tetszene az, amit készített. Gondolta, hogy nagy siker lesz ez a film?
Nem, egyáltalán nem számítottam arra sem, hogy bekerül az úgynevezett versenyprogramba, a díjra pedig végképp nem, de én ezzel úgy vagyok, többiek is, hogy ha megkeresnek egy forgatókönyvvel, és ráadásul egy jó barát, akkor csak teszem a dolgom, és megpróbálom megvalósítani az ő ötleteit. Ráadásul nagyon tetszett ez a szociálisan érzékeny trilógia, amely így összeállt egy kicsivel több, mint másfél órás színes filmé.
Akitől átvette a díjat, fontos szerepet töltött be az ön életében?
Hát igen, 3 fő zsűri volt, Fecske Flóra, Máté Tibor és Pados Gyula. Pados Gyula, akivel 92-től 96-ig a színházi filmművészeti, akkor még főiskolára jártam, és ráadásul Szabó Gábor volt az osztályfőnökünk, tehát ez nekem külön öröm volt, és azt kell mondjam, hogy megtisztelő, hogy tőlük vehettük át ezt a díjat. Most én vagyok itt, de ezt hárman fényképeztük, és hármunkat illeti a díj, és nagyon gratulálok Kovács Klaudiának és Lovasi Zolinak is még egyszer, és Győri Márkot is illeti a díj, hiszen az első etap Szuper 16-os fekete-fehér epizódjának első néhány napját ő fényképezte, és később Klaudia átvette ezt.
A Vantage Vision díját érdemelte ki egy érdekes videófilm, amelynek a címe Nothing Can Save Us, és amelynek az operatőre Garai Gábriel volt, rendezte Juhász Péter. Milyen világba visz minket ez az alkotás?
Igazság szerint ez az alkotás egy kék vonal nevű szervezet mögé áll be, akik azzal foglalkoznak, hogy segítséget próbáljanak nyújtani olyan nehéz helyzetbe került, akár mentális problémákkal, akár nehéz családi háttérrel, akár a tínédzser kor változásaival megbirkózni nem tudó fiatalok mögé. Nehéz erről beszélni, de hogy ezek a fiatalok ne juthassanak olyan végleges döntésre a jövőjük vagy az életük kapcsán, akár determinális, akár nem determinális döntésekről is beszéltünk, akár csak egy rossz pályaválasztás is ide tartozik, hogy mindig van segítség, mindig legyen egy biztos háttér, mindig legyen valaki, akit fel tudnak hívni, és ez a szervezet az, aki ezt a segítséget szeretné nekik nyújtani. Ennek állít egyfajta mementót ez a munka, ez a videóklip egy lányon keresztül, aki gyakorlatilag a saját pszichéjében sétál egy posztapokaliptikus világban, és a saját démonaival, traumáival és félelmeivel szembesül, melyekkel a videóklip végén képes szembefordulni, és egy Dávid és Góliát harcban gyakorlatilag egy egyszerű lépéssel eltaszajtani magától az összes félelmet, traumát.
Mennyire volt ez egy közös gondolkodás a rendezővel? Mennyi teret hagyott az operatőri munkára?
A Juhász Petinek nagyon erős vizuális koncepciói vannak, mindig nagyon jól látja azt, amit végeredményként szeretne látni, de szerencsére közös mérföldkövek vannak az ízlésvilágunkban, ami azt jelenti, hogy egyikünknek sem kell nagyon taszigálni a másikat ezen az úton. Tulajdonképpen elérkeztünk arra a rendezőoperatőri szintre, hogy szavak nélkül is szinte mindig ugyanazt gondoljuk. Szabad kezet adott sok mindenben, tudtam saját döntéseket hozni.
Milyen képi világot álmodott meg? Mi volt a kihívás ennél a munkánál?
A kihívás nem a képi világban volt, hanem az időnyomás volt a legnagyobb demoklész kard, ami a fejünk fölött lebegett. 2 darab éjszaka alatt kellett leforgatnunk ezt a közel 4,5 perces munkát, úgy, hogy annyi kép volt, hogy átállásokra nem volt időnk. A New York-i filmdíszletben dolgoztunk, ami gyakorlatilag egy 300 méter hosszú, 30 méter széles New York-i utcadíszlet, és ebben kellett 360 fokos látványvilágot teremteni. Úgyhogy, mint mindig, itt is az egyszerűség volt a kulcs. A legegyszerűbb világítási koncepció bizonyult egyrészt megvalósíthatónak az időnyomás miatt, másrészt az tűnt a legszebbnek is. Úgyhogy valahogy annak az ötvözetét kellett megtalálni, hogy mi az, ami az adott időablakban megvalósítható, és még számunkra is kompromisszummentes vizualitás.
Kedves hallgatók, a Felfedezőben a 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál kapcsán az operatőri munka volt a fókuszban. Pór István hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a műsor mai szerkesztője, Beslin Anita.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.